A legutolsó alkalommal, hogy beszéltünk egyáltalán erről, akkor ott fejeztük be, biztos emlékeztek rá, hogy visszajönnek a tanítványok, a 12 tanítvány a kiküldetésből, akkor van az, hogy meghal keresztelő János, és Jézus elmegy velük Betsaidába, hogy részben, hogy kipihenessék a fáradalmakat, részben pedig egyfajta kegyelet is megmutatkozik benne, hogy a rossz hírrel a eufóriába hazatérő tanítványok ne ott rögtön szembesüljenek. Ugye az volt a gondolat a kiküldetésükben, hogy valamilyen, ez az első olyan eset, amikor Jézus bevonja őket az aktív cselekvésbe, de ez a bevonás, ez még olyan módon történik, hogy nem az ő erejükből kell, hogy gazdálkodjanak. Jézus teljes hatalmat ad nekik, azt mondja, hogy az ő erejével teljes hatalmat kapnak, hogy őzzenek ördögöket, mi egyéb, de ennek a feltétele az viszont, hogy semmit ne vigyenek magukkal az útra, tehát ténylegesen ne is akarjanak a maguk tartalékaira támaszkodni, csak Jézusból éljenek. Így jönnek vissza a tanítványok, és akkor átmennek Betsaidába, és akkor van egy következő mozzanat, amikor, ha már pihenésre nincsen mód, mert a tömeg megelőzi őket, akkor eljön az este, mennének haza az emberek, vagy a tanítványok legalábbis azt szeretnék, hogy az emberek hazamenjenek, és fölmérik, hogy nekik nincsenek tartalékaik, és azt mondják Jézusnak, hogy küldje el az embereket, hogy a közel lévő majorságokba találjanak ennivalót, és akkor van az első ilyen jézusi gondolat, hogy bevonja őket, a tanítványokat a munkába, és azt mondja nekik, hogy adjatok enni ti ezeknek az embereknek. Itt már nem arról van szó, mint a kiküldetésükről, hogy teljhatalmat kapnak arról, hogy csináljanak bármit Jézus nevében, hanem itt arról van szó, hogy na most mit csináltok, amikor önállóan kell dönteni egy élethelyzetben. A szükség jelentkezik, a szükséget ti is látjátok, ezt a szükséget be kellene tölteni, és Jézus úgy ítéli, hogy már megvan bennetek a kapacitás, előkészültetek arra, hogy ezt a szükséget be is töltsétek. Adjatok nekik ti. És a tanítványok nem tudják betölteni a szükséget, a régi rutinok élnek bennük, a régi reflexek, hogy honnan lehetne ennyi embert kielégíteni. De ott van Jézus, Jézus végül megoldja a kérdést, de már oly módon, hogy közben felhasználja egy kicsit őket. Nem nagyon, csak egy kicsit. Megkérdezi, hogy mi van itt, elmondják, hogy mi van az a kevés hal, meg az a néhány kenyér, és akkor Jézus az, aki megtöri, Jézus az, aki viszont utána nem személyesen adja a tömegnek, hanem odaadja a tanítványoknak, hogy akkor rajtuk keresztül ossza szét. Valahol ez az első mozzanat, és azt hiszem, hogy szülőként is átéljük ezeket a dolgokat a gyerekeknek az önállóságra nevelésében, hogy persze szeretnénk kapacitálni, hogy csinálja, vegye észre, hogy már fölnőtt hozzá, most már tudna menni, az, hogy mindig elbukik, az nem azért van, mert nincsen meg benne a képesség, hanem még mindig nem mer hinni abban, hogy fölnőtt hozzá. És azt mondja, hogy adjatok ti, de azért ott van, jelen van, és amikor kiderül, hogy ez a próbálkozás ez nem megy, akkor odáll mögéjük, és csak úgy átadja nekik, hogy akkor rajtatok keresztül elégül ki a tömeg. Ezzel zárult a múlt hét, nem is mondanám ezt a ismétlést tovább, csak azért említettem meg, mert most azt a csomagot nézzük meg, hogy azok az első próbálkozások az önállóságra nevelésben, hogy hogyan neveli Jézus a tanítványokat önállóságra. És akkor elérkezünk egy olyan pillanathoz, ami talán föl se tűnik, de megint csak az önállóságra nevelésnek az állomása. Leszáll az este, és Jézus megparancsolja nekik, hogy menjetek előre, menjetek át a túlsó partra, én majd követlek benneteket. Emlékeztek erre a részre, hogy olvassak bele, néhány szót beleolvasok, de mindig igyekszek ezzel óvatos lenni. Jó? Tehát e, És mindjárt megparancsolta a tanítványainak, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsájtotta, fölment a hegyre, hogy magányosan imádkozzék, beesteledett és egyedül volt ott. A hajó pedig már a tenger közepén küzdött a hullámokkal, mivel hogy ellenszél volt. Az éjszaka negyedik órájában, egyik orváltás idén odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor meglátták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, és azt mondták, kísértet ez. És félelmükben kiáltoztak, a Biblia azt mondja, hogy sikoltoztak, sikítottak a félelemtől. De Jézus azonnal megszólította őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig így válaszolt, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizen. Ő pedig azt mondta, jöjj, erre Péter kiszállt a hajóból, és a vizen járva Jézus felé tartott. De látva a szelet, megrémült és süllyedni kezdett. Rémülten kiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta kezét, megragadta őt, és mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél, és amint beszálltak a hajóba, elállt a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtt, és ezt mondták, bizony Isten fia vagy. Eddig ez a rövid rész, és csak néhány vetületét szeretném ennek a gondolatsornak folytatni. Tehát leszáll az este, és Jézus azt parancsolja nekik, hogy menjenek át előtte a túlsó partra. Önállóságra nevelés? Önállóságra nevelés. Menjetek át magatok, én majd követlek benneteket. És a tanítványok bíznak is ebben a dologban, talán nem is gondolják, hogy ebből nagyobb baj lehetne, megszokták, hajós emberek voltak, egész életüket egyedül intézték, beszállnak a hajóba, elindulnak a túlsó part felé, és akkor a Biblia arról beszél, hogy de mégiscsak ellenszélbe kerülnek, és ők becsületesen igyekeznek küzdeni az ellenszéllel. Végül is ez a hajós mesterségnek a lényege, hogyha jelentkezik valami ellenszél, akkor meg kell találni a megoldást. És nem jutnak túl messze. De rutinosan, reflexből dolgoznak, és akkor egyszer csak Jézus befejezi a tömegeknek az elbocsájtását, és megindul feléjük a tengeren, a vizen járva. Fölment előtt a hegyre imádkozni. Így van. Én kiemelek biztos részeket, és a tanítványok szemszögét szerettem volna ezzel, hogy ők hogy élik meg. Egyszerűen csak látják, hogy jön feléjük valami alak. Ezek a tanítványok azért az előtte levő hetekben, hónapokban számtalanszor voltak tanúi annak, hogy a természet fölötti erők működnek. Látták Jézus gyógyítani, és ez természetes volt. És az is természetes volt, hogy látták azt, ahogyan a démonok dolgoznak, és ahogyan beszéltünk a gadarinus tartományra, hogy megpróbálják elpusztítani Jézust, vagy a gadarai megszállottát látják. Tehát tisztában vannak már azzal, hogy egy szellemvilág teszi őket körül, egymásnak ellenfeszülő szellemi hatalom között él az ember. És olyankor, amikor ott vannak a tenger közepén, akkor nem veszik észre, hogy az, aki feléjük tart, az Jézus. És anélkül, hogy erőltetném ezt a gondolatot, azt gondolom, hogy gondoljatok bele, azt tudják, hogy parancsszóra indulnak útra. Jézus mondja, hogy menjenek. Elindulnak, a tenger közepén vannak, és akkor egyszer csak látnak valami árnyat, amelyik feléjük közeledik, és nem tudják, hogy az Jézus. Vajon miért nem tudják, hogy az Jézus? Nem szeretnék olyan megoldást adni, amelyik túlságosan is szájbarágos, de azt gondolom, hogy ezen a ponton ők még nem igazán tudtak különbséget tenni, és amiben én látom igazán a gondot, az az, hogy még mindig nem számolnak Jézussal. Ahogyan nem számoltak Jézussal korábban, amikor a tömeget kellett megetetni, és csak a saját tartalékaikkal számoltak. És azt mondták, hogy mi az a kevés hal, meg ez a kevés kenyér ennyi embernek, és nem számolnak az ott lévő messiással, most sem számolnak Jézus Krisztussal. És teljesen természetes, hogy olyankor, amikor az ember nem számol azzal, aki őt útra bocsájtotta, hanem az útra bocsájtás után autonóm módon él, a saját erejéből, a saját tartalékaiból él, annak annyira másfelé irányul a figyelme, hogy észre se veszi, hogy ugyanaz, aki a parancsot adta neki, ugyanaz a valaki végig akar vele lenni. És nem arra hagyta őt, hogy adtam neked egy feladatot, és utána oszd be, és a saját erőddel dolgozd ki, a saját programod szerint találd ki, hogy mit kell csinálni, hanem azzal együtt, hogy elküldtelek, azzal együtt akár jelen vagyok, akár nem vagyok fizikailag jelen, mindig ott vagyok. És nem neked kell megküzdeni a nehézséggel. És nem neked egyedül a múltadra, a reflexeidre, a rutinodra támaszkodva kell megharcolni az élet előtted álló összes harcát, hanem nyugodtan átadhatod azt is a Mesternek. Ha tudod, hogy ő mondta, hogy menj, akkor legyen hited abban, hogy ő gondoskodik arról, hogy az ellenszélbe is haladjál. És ugye ez nekünk nagy tanúság keresztényeknek, mert nagyon gyakran a hitre jutásunk után szembenézünk azzal, hogy nagyon gyorsan ellenszélbe kerülünk. Nagyon gyorsan támad az ördög. Nagyon gyorsan úgy érezzük, hogy itt hagyott a Mester bennünket, azt mondta, hogy menjünk, mi el is indultunk, és egyszer csak olyan ellenszél támad előttünk, hogy kétségbe esetten próbáljuk a rutinból megoldani azt, hogy hogy is szoktuk ezt ilyenkor csinálni, mit is kell ilyenkor csinálni. És elfelejtjük, hogy Jézusnak nem az volt a parancsa, hogy elfelejtsük őt, hanem csak az, hogy induljunk el, és ő jön, mellettünk lesz. És az ember olyankor, amikor visszatér a múltjához, amikor visszatér a saját tartalékaiból való éléshez, akkor bizony hiába jön az Isten felé, igazából megrémül tőle. Igazából úgy éli meg, hogy valami félelmetes és borzongató dolog, és nem tudom, hogy Istene vagy nem Isten. És olyan jó lenne, hogyha ez valahol a szívünkbe tudatosulna, hogy minden olyan esetben, amikor visszatérünk a óember rutinjához, az isteni beavatkozást nem látjuk. Nem istenként észleljük, bizonytalanokká válunk, félelmeink lesznek. Egyszerűen képtelnek vagyunk meglátni az óember szemszögéből azt, amikor Isten felénk halad. Sőt, azt gondoljuk, hogy elhalad mellettünk. És akkor Jézus odaér hozzájuk, és akkor van a következő megint furcsa kisbetét, az, ami megint a parancs szó a mottója. Péter azt mondja, hogy rendben van, látjuk, tudjuk, te parancsoltad, itt vagyunk, ellenszél van, tényleg kár volt nem inni, hiszen mégis te vagy az, de akkor most parancsolj. Parancsolj, hogy én is mehessek. Hát, hogyha ellenszél ellenére te képes vagy a szárazföldről száraz lábbal begyalogolni, akkor képes vagy arra is, hogy parancsol, hogy ugyanez nekem is igaz legyen. Hogy ne legyek kitéve a fizikai világ törvényszerűségeinek, hanem én is a fizikai világ törvényszerűségei fölé emelkedhessek. És azért legyünk őszinték, ez is egy ilyen örök emberi tanítványként, hogy lassan megtanuljuk a leckét, megtanuljuk, hogy már ne a tartalékainkból éljünk, megtanuljuk, hogy amikor nincsen jelen Jézus, mint a kenyérszaporításnál, de az ő parancsszavára indultunk el, akkor is számoljunk vele. És a következő lépés az legtöbbször az, hogy a keresztényenkor azt mondja, hogy igen, most már akarok veled számolni, parancsolj, hogy nekem is érvényes legyen a fizikai világ törvényszerűségeinek a átértékelés, az átrepülése. Én is csodálatos körülmények között élhessek. És Jézus azt mondja neki, hogy oké, gyere, szabad, lépj ki te is a vízre. Ha parancsolom, akkor igaz lesz rád is, hogy a fizikai világnak a törvényszerűségei nem lesznek akadályuk abban, hogy hozzám gyere. És akkor Péter elindul a vizen Jézus felé, és azt mondja az ige, hogy viszont rátekint a habokra, és megijed, és elkezd süllyedni. Megint nem azért ismételem el, mert ne tudnánk, hanem azért, hogy azt érzékeljük, hogy ugyanolyan problémát jelent az, hogyha elindulunk. Isten parancsszavára még a fizikai világnak a korlátai is ledőlnek, de aztán megijedünk, és elkezdünk süllyedni. Nem elég félig kilépni a megszokott környezetünkből. Vagy teljesen kilépünk, és akkor valóban hat, és valóban végigvisz. Vagy hogyha nem lépünk ki teljesen a környezetünkből, a megszokásunkból, akkor visszahúz az örvény. És mind a kettő dolgot azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk. Helytelen az, hogyha Isten parancsának engedelmeskedve indulunk neki, de ha nehézségek láttán visszatérünk a régi reflexekhez, ez a hajóút addig, és azt is látjuk, hogy kevés, hogyha az Isten parancsolatának engedelmeskedve nekiindulunk, de a végén mégis legyőznek bennünket a félelmeink. És mi mindannyian, akik szeretnénk Isten parancsának engedelmeskedve elindulni az úton és menni valamilyen módon előre, jó, hogyha számolunk tanítványként azzal, és jó, hogyha erre tanítjuk az embereket is, hogy nem elég csupán elindulni és utána magad erejéből élni, és túlságosan kevés, hogyha elindulsz, és már nem is a magad erejéből élsz, de megijedsz, és félúton pedig meghátrálsz, mert lehúz az örvény. Hanem Isten, ha azt mondja, hogy menj, akkor menni kell, akkor is menni kell, hogyha ellenszélbe megyünk, és akkor sem szabad meghátrálni, hogyha nehézségek vesznek körbe, és igazából egy darabig megtapasztaljuk a repülést, aztán utána hirtelen megijedünk, hogy hogy ez működik. Hogy Istennél ez működik, és utána ránézünk a habokra, és már le is húz az örvény. És valahol a konklúzió ebből az az, hogy Isten parancsának engedelmeskedni soha nem egy önálló, egy autonóm cselekedet. Soha nem válik függetlenné. Nem csak a parancs kiadása az, amelyik Istentől kell, hogy származon, és ő soha nem arra vár, hogy miután a parancs kiadás után beosszuk, és magunk megtervezzük a lépéseit, hanem az, hogy amikor ő kiadja a parancsot, onnantól kezdve minden lépésben ott legyen ő. Mindenben. Akkor is a jelenben, mind a kenyérszaporításnál látható formában, akkor is, hogyha nincsen jelen, hanem csupán rátámaszkodva, arra az ígéretre támaszkodva, hogy én pedig ti veletek vagyok minden napon a világnak végezetéig. Ennek az erejével megyünk tovább az úton, de mindenféleképpen csak vele mehetünk, soha nem autonóm módon léphetünk tovább. Aztán átérnek Galileába ismét, és egy új jelenet következik. Ebben a jeleneteben írástudók és farizeusok jönnek Jézus Krisztushoz, és abból is csak néhány verset olvasnék föl. Akkor írástudók és farizeusok jöttek Jézushoz Jeruzsálemből, és azt mondták, miért szegik meg a te tanítványaid a vének hagyományát? Miért nem mosnak kezet evés előtt? Ő pedig így felelt nekik, ti meg miért szegitek meg az Isten parancsolatát a ti hagyományaitok által, mert Isten azt parancsolta, tiszteld apádat és anyádat, és aki apját vagy anyát szidalmazza, halállal lakoljon, ti pedig azt mondjátok, aki apjának vagy anyának azt mondja, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, az ilyennek nem kell tisztelnie apját vagy anyját. Így teszitek érvénytelenni Isten törvényét a hagyományotok által, és szemére veti a farizeusoknak tulajdonképpen azt, hogy mennyire nem értik meg azt, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan, és hogy mennyire saját akaratuk szerint magyarázzák azt, ami kiderül a részből, tanítványok szempontjából. Az első olyan ige rész, amelyik arról beszél, hogy a tanítványok elhagyják a hagyományokat, és lelki furdalás nélkül megteszik. Az, hogy elhagyják. Ez esetben az, hogy nem mosnak kezet evés előtt, másik följegyzések szerint mennek a búzamezőn, és a búzát szaggatják szombati napon. Akárhogy is van, Jézussal való együttjárás átformálja az értékrendüket, és tudva, tudatlanul kezdenek felszabadulni a hagyományoknak a fogsága alól. És egyszerűen egészséges módon teszik azt, amit tesznek. Jézus jelenlétében teszik, Jézus nem dorgálja meg őket, Jézus nem a hagyomány őrzőként lép fölnek, egyszerűen egészséges módon élnek egy emberi életet. És azonnal kivonják, vagy magukra vonják a vezetésnek a haragját, és nem is annyira magukra, mint Jézusra. És megint annyira jellemző kép, azt gondolom, hogy minden egyházban mindig jelenlevő dolog volt, hogy abban a percben, hogyha akármelyikünknek az Istennel való járása azt eredményezi, hogy a környezetünk felszabadul a hagyományoknak a békjója alól, akkor azt tapasztaljuk, hogy először bennünket támadnak meg, ahogy Jézus megtámadták a farizeusok. Nem a tanítványokat támadták meg, hogy miért esztek mosdatlan kézzel, és nem a tanítványokat támadták meg, hogy hogy mertek kalászokat szedegetni, hanem Jézus támadták meg. Ő volt a konkoly, ő volt a hibás, ő volt az okozó, a fölbújtó, a bújtogató, a vének hagyományainak a megsértője, az ő példáján buzdultak föl a tanítványok, joggal mondhatták az írástudók, hogy te tetted tönkre őket. Te vagy az oka annak, hogy otthagyták az atyáiknak a hitét. Te vagy az oka annak, hogy meghasonlódtak azokkal a szép hagyományokkal, amelyeket megörököltünk az atyáinktól. Nyilván mindannyiunknak megvannak ebben a utóérzései, mert ugyanezen átmentünk, meg átmegyünk, mint máig. De tény az, hogy az eltévejedést mindig annak a számlájára írják, aki Istennel jár. És persze ez aztán a történelmi korokban ismétlődik. Ha a tanítványok miután Jézus itt hagyta a földet, akkor meg az ő számlájukra írták minden eltévejedést. És amikor meggyógyítja Péter és János az ékes kapunál a beteget, akkor már őket citálja maga elé a nagy tanács, és akarja megtiltani, mert már akkor ők a fölbújtók, ők az eltévejedők, ők azon, akiket számon lehet kérni. Ők azok, akik ilyenkor a békesség megrontói, a lassan örő méreg, és minden hasonló dolog, amiket jól ismerünk az igéből. Azért tartozik ide, mert ez is az önállóságnak az egyik állomása. Az önállóság nem csak pozitív dolgokban nyilvánul meg, és Jézus nem csak abban tanítja őket el az önállóságra, ami az 5000 ember megvendégelésétől kezdődően egyre inkább parancsszóra magukra hagy őket, és saját maguknak kell jól dönteni krízis helyzetekben, hanem abban is jelentkezik ez az önállóság, hogy tudattalanul is átformálódnak, és már nem kötődnek olyan módon a hagyományokhoz, ahogy a fönnálló rendes szeretné. És Jézusnak a válasza nagyon érdekes módon válaszol, érdemes majd otthon elolvasnotok. Igazából nem védekez. Egyszerűen rámutat arra, hogy rendkívül rosszul működik a rendszer. Nagyon rosszul működik. Egy olyan rendszer, amelyik megtiltja azt, hogy tiszteld az apádat és az anyádat abban az esetben, hogyha azt mondod, hogy a greater good, a nagyobb jónak az érdekében az ajándékot az Istennek akarom adni, akkor nem kell tisztelni az apámat vagy az anyámat, vagy hogy tartsd be olyan tisztasági törvényeket, az evéssel és az ivással kapcsolatos törvényeket, amire Jézus azt mondja, hogy nem értitek az egészet, hiszen nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy, hanem az, ami kijön a szívből. Szóval Jézus egyszerűen ezeket az alkalmakat használja föl arra, hogy jelezze, hogy rosszul működik a rendszer. És azt hiszem, hogy ezek a lehetőségek ott voltak és ott vannak, mindig, mindenkorban, minden hívő ember előtt, hogy akkor, amikor kikiáltják Konkolynak meg a békesség megrontójának, akkor elmondhassa azt, hogy lehet, hogy a rendszer működik rosszul. És nem én vagyok az, aki tönkretettem ezt a rendszert. És a következő esemény az igazából ugyanennek a gondolatnak, a tiszta, nem tiszta gondolatnak most a letesztelése a tanítványok életében. Ők hallották, hogy a mester mit mondott a tisztaságról. Hallották, hogy azt mondta, hogy ami belülről jön, ami belülről származik, az a meghatározó. Nem az, amit kívülről jön, és nem az ennek a kiterjesztett változata a következő történet, hogy ki hol született, már nem tehet róla. És akkor tesznek, egyszer elmondtam, de most ebben a szövegkörnyezetben rövidítve még egyszer elmondom, egy kirándulást egy pogány vidékre, egy tisztátalan vidékre. Elmennek Szírofőniciába. Ugye az ott a tenger partja, Galilea tartomány fölött egy kicsivel a partvidék, megint pogányok lakta a partvidék, és azt olvassuk, hogy Jézus ezúttal nem akarja, hogy tudják az emberek, hogy megtudják, hogy ő ott van, hogy ő oda megy. Ez kifejezetten leírja az ige, hogy átmennek oda, és Jézus nem akarja. Azt mondja a tanítványoknak, hogy nem akarja, hogy tudjanak róla. És következő mondat az igének az az, hogy mégis kiderül, hogy Jézus ott van. És persze fölmerül mindannyiunkban a kérdés, hogy hát hogy ne derült volna ki, hát melyikünk az, aki ne volna kellőképpen, hát hogy is mondjam, egy picit gyenge ez ügyben, és nem dicsekedne el vele, hogy képzeljétek, a mester most itt van Szírofőniciában. Nem azért mondom, mert hogy akar itt valamit, mert igazából nem akar semmit, de azért itt van, és mi itt vagyunk vele. És az embernek úgy szívmelengető dolog, hogy arról beszélhet, hogy éppen együtt fújja a passzát szelet a mindenható Isten. Ez mindenkinek nagyon kellemes gondolat. És a Biblia ezt egyszerűen minden indulat nélkül összegzi, azt mondja, hogy mégis kiment a hír, és tudomására jutott az embereknek, hogy ott van Jézus. És ez egy tisztátalannak számító pogány vidék. És akkor megjelenik egy asszony, aki nem finomkodik, szükségben van. Hát egyszer elkutyantották a tanítványok, hogy itt van az a mester, akkor a legtermészetesebb dolog, hogy akiről annyit hallott, és aki most itt van, ahhoz fordul, mert szükségben van. És oda futamodna hozzá, hogy elmondja, hogy a kislánya beteg, és gyötörtetik az ördögtől, és nagyon szeretné, hogyha Jézus meggyógyítaná. Ez az alapképlet, és olyan, mint egy teszt. Olyan erre mit mondanak a tanítványok? Elébb azt hallották Jézustól, hogy a tiszta és a tisztátalan fogalom az nem rendszer kérdés, az a szívből jövő kérdés. Vajon ők minek tartják ezt a helyzetet? Meggyógyítanák? Nem gyógyítanák meg? Mit csinálnának? Megint egy önálló döntés előtt állnak, vagy legalábbis a szívükben dönteni kéne most olyan kérdésről, amit túlmutat rajtuk, mert ők már szabadon eszegetik a búzakalászokat, meg szabadon esznek mosdatlan kézzel, és már talán észre sem veszik, hogy megszegik az atyáknak a törvényét. Na de meddig terjed el ez a szabadság? Elterjed addig, hogy amikor idejövünk egy tisztátalannak nevezett vidékre, és jön egy ember, aki szükségben van, akkor készek vagyunk arra, hogy őt is megöleljük? Hogy vele kapcsolatban is érvényesítsük azt a fajta szabadságot, amit a zsidó hagyományoktól már függetlenedve érvényesítünk, vagy még nem? Jó kérdés. És a tanítványok megint visszagyúlnak a régi reflexekhez. Tehát éreztetik, hogy ők még ezek. Ebben nagyon nem szabadok. És olyan sokszor az evangéliumokban Jézus, mikor beleteszi őket ezekbe a teszt környezetekbe, akkor szinte mindig ugyanaz a válaszuk, nem fölnőni akarnak a problémához, hanem kikerülni akarják a problémát. És éppen ezért teszi őket bele Jézus, hogy rádöbbenjenek arra, hogy nem lehet büntetlenül az egyik oldalon szabadnak lenni, mert az az én érdekem, hogy szabadon eszegessem a kalászokat, meg szabadon eszegessek mosdatlan kézzel, az egy pompás dolog, hogy már nem vagyok a törvény alatt. De vajon látom azt, hogy a szívemnek meg kell nyílni nem csak az önző oldalon, hanem az önzetlen oldalon, és mondjuk a pogányok felé, itt Szirofőniciában? És a tanítványok megoldási javaslata, az az örök megoldási javaslat, küld el. Ez a, tudod, ez a nem látsz, nem fáj szív, tanította apám annak idején. És annyi népi bölcsesség van benne, hogy így működik az ember. Nem megoldani akar, hanem eliminálni, kiküszöbölni problémákat. És belegondoltok, hány ilyen helyzet volt. Vak Bartimeus, küld el, ne zavarjon. Odahozzák a gyerekeket Jézushoz. Küld el, ne zavarjon bennünket. Szinte mindig szembe jön velünk az életük alatt az a megoldási kép. Hát majd néhány nappal korábban küld el őket a majorságba, ne nekünk kelljen enni adni neki. Szinte minden oldalán szembe találkozunk a Bibliában annak, hogy olyankor, amikor az ember úgy éli meg, hogy nem nőtt föl a problémához, akkor a problémát nem megoldani akarja, hanem kikerülni akarja. És a legegyszerűbb kikerülési mód az az, hogy kisétál belőle. Vagy úgy, hogy önmaga megy el, vagy úgy, hogy elküldeti hatalommal azokat, akik pedig igazi szükségben vannak. És azt hiszem, hogy nehezen tanuljuk meg, hogy az ilyen helyzetekben, amikor nem bennünket ér közvetlenül a fenyegetettség, mint ahogy a tengeren ellenszélbe hajózva őket éri a fenyegetettség, és akkor legalább a régi reflexek ott vannak, és azt gondolják, hogy majd abból élünk, vannak még tartalékaink. A rutin majd csak győz. Legalább bevetik a maguk érdekében, megint önző módon, a maguk érdekében bevetik a rutint, a megszokást, a mesterségbeli tudást, bármit bevetnek, és nem veszik észre, hogy nem számolnak a mesterrel. De ugyanígy nem veszik észre, hogy amikor ott vannak a pogány tartományban, és egy szükségbe jövő ember jön feléjük, amihez nincsen mesterségbeli tudásuk, és nincsen rutinjuk, és nincsen semmi, épp úgy nem számolnak a mesterrel. Épp úgy ugyanaz a dolog, hogyha nem tudjuk rutinból megoldani, akkor marad a kilépés, vagy a kiléptetés. Küld el! És akkor Jézus két olyan mondatot mond, amelyik persze értelmezés kérdése, de azért furcsa ebben a szövegkörnyezetben, mert Jézustól hangzik el. És azért furcsa, mert az első gondolatra úgy gondolod, hogy hát ez egy minden zsidó ember, aki ilyet hall, az azt mondja, hogy hú, halleluja, hát tényleg, jól válaszol a mester. Jézus azt mondja, feleletként erre, hogy küld el az asszony, azt válaszolja, hogy nem küldettem én, csak Izrael házának eltévedt juhaihoz. Érzitek, hogy ez nem válasz? Vagy nem erre a kérdésre válasz? Nem küldi el az asszonyt. De mond egy panelt. Egy olyat, ami úgy sztereotíp módon, ilyen közhelyszerűen benn van az Izrael tudatában, hogyha jön a messiás, akkor a messiás az Izraelhez jön. De hogy mit jelent ez az Izrael, azt Jézus ezzel nem mondja ki. Nem mondja ki, hogy mindaz, aki Ábrahám hitéből való, az az Isten Izraele. Jézus semmit nem mond az új szövetségi gondolatokról. Ki se terjeszti tágabb értelmezési tartományra azt, amit mond, de a panelt elmondja. Nem jöttem, csak Izrael házának eltévedt juhaihoz. És egy dolog történik. Miközben ezzel nincs mit kezdeni, mert ez egy igaz mondat, nem lehet sem tagadni, sem megerősíteni, odaérkezik az asszony. És akkor az asszony tesz egy teátrális dolgot, leborul Jézus előtt. És ez valahol az első dolog, ami nem azt mondom, hogy oldani kezdheti a jeget, de legalábbis feltűnő ellentét van a Jézus által mondott mondat és az asszony által tett gesztus között, és ott állnak a tanítványok. Jézus mond egy mondatot, amit ők értelmezhetnek olyan módon is, hogy tényleg jó lenne elküldeni az asszony, de Jézus nem ezt mondja. És közben odaérkezik az asszony, leborul, megalázza magát, és elmondja, hogy szükségre van. És emberek, akik figyelik ezt a jelenetet, akiknek még mindig sokszor kőből van a szívük, minden olyan esetben, amikor nem maga felé hajlik a keze, és nem evésről és ivásról, és nem a saját anyjáról van szó, hanem egy pogányról, egy tisztátalanról, ezek az emberek ott állnak, hogy vajon ebből mi lesz. És akkor Jézus megint mond egy panelt. Megint mond egy ilyen örökérvényű igazságot, ami megint örömmel hallhatnak a tanítványok, de tovább viszi a gondolkodást, azt mondja, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebek elé dobni. Úgy nagyon gyakran kihegyezzük azt, hogy az az, hogy milyen alázatos, és hogy mennyire elfogadja ezt a minősítést, amikor a válasz az valami elképesztően bölcs válasz, amikor azt mondja, hogy úgy van, Uram, de viszont a kiskutyák is élnek abból a morzsalékból, ami az uruk asztaláról aláhullik. És igaz az asszonynak az alázata, igaz az, ahogyan elfogadja a helyzetértékelést. De látnunk kell, hogy Jézusnak itt nem az elsődleges célja az asszonynak a megalázása. Mert nem erről beszél Jézus, hanem megint belevetít egy olyan sztereotíp, egy olyan panelt a tanítványok szeme láttára a jelenetbe, ami a tanítványoknak az igazi kihívás. Hogy itt a szükség. Gyötörtetik a lány, itt az asszony, térdre hull az asszony, megalázza magát az asszony, a nehéz, kemény szavakat is elviseli ez az asszony. Mi pedig arról papolunk, hogy küld el, mert hogy tisztátalan. Mert mi még úgy látjuk, hogy túlnő rajtunk. Hát, hogyha kalász lenne, megeszegetnénk, de hát így menjen el. És ez a szembesülés sokszor azt gondolom, hogy sokkal nagyobb tanító mester, mint bármi más. És akkor, amikor Jézus arra neveli őket, hogy szembe fogtok találkozni olyan kérdésekkel, amik túlnőnek rajtatok, ami az adottságodon, a neveltetéseden, a tradíciókon, amit magaddal hordozol, mind túlnő, tele lesz, ha tanítvány akarsz lenni, tele lesz a látómezőt konfliktusokkal, konfliktus helyzetekkel, szükséggel, amire nem lehet az a válasz, hogy kikerülöd. Nem lehet az a válasz, hogy elküldöd. Nem lehet az a válasz, hogy megalázod. Nem lehet az a válasz, hogy egyszerűen úgy csinálsz, mint a struc, hogy bedugod a fejedet a homokba, mert nem akarsz tudni arról, hogy létezik saját univerzumodon kívül más világ. Addig akarsz a szabadság részese lenni, ameddig önző módon lehetsz a részese. De abban a percben, ha önzetlenül ki kéne tárni a szíved, akkor tele vagy kérdéssel, hogy tiszta vagy tisztátalan, Isten akarja, vagy Isten nem akarja. És azt hiszem, hogy ennél jobb modellkörnyezetet elképzelni se lehetne, mint ahogyan Jézus belevitte a tanítványokat egy olyan kirándulásba, egy Szíró-Föníciában, ami egy teljesen idegen modellkörnyezet, ahol a szabadság fokuk lett próbára téve, letesztelve, olyan szempontból, hogy ez a szabadságfog az önzésig tart csak, vagy túl tud nőni, és Isten szerinti szabadságfog tud-e lenni, amelyik szereti a bűnöst, amelyik nem néz nemre, fajra, származásra, amelyik a szükséget nézi, és akár, hogy el lehetne sztereotíp dolgokat mondani, szinte minden esetben arra, hogy miért ne csináljuk, mit tanultunk, mit mond a vallás, mit mond a vezetés, akármi. Számtalan ilyen panelt lehet mondani, ami arról szól, hogy miért ne segítsünk. De az Isten szíve az mégiscsak az, hogy a szükség azért támad, mert kielégítés után kiáll. És valakinek be kell tölteni, és Isten valakit el fog küldeni. Lehet, hogy téged akar elküldeni, lehet, hogy engem akar elküldeni, de hogy tudna elküldeni, hogyha a mi szívünk szabadsága csak az önzés szabadságával egyenlő. És amikor az asszony elmondja ezeket a mondatokat arról, hogy a kiskutyák is élnek morzsalékokból, akkor Jézus azzal zárja a jelenetet, hogy asszony, nagy a te hited, és meggyógyul a lány. Nem beszél a tanítványokhoz. Igazából attól a mondattól kezdődően, hogy a tanítványok azt mondják neki, hogy küld el, Jézus egy szóval nem tér vissza arra, hogy a tanítványoknak igazuk van, vagy nincs igazuk. De valahol mégis azt érzékeljük, hogy az a csata, ami a tanítványok szívében folyhatott az esemény történésekor, az lezárult, és a tanítványok beláthatták. De ha nem is tudatosult bennük, mert nagyon sok minden nem tudatosult bennük, még az utolsó vacsorakor se tudatosult bennük, és kétségbe esetten keresték az utat, az igazságot, az életet, meg az atyát, meg bármi horgonyt, de Jézus tudta, hogy elvégződött bennük az a munka, hogy átemelt őket a hitnek egy magasabb fokára, legalábbis tapasztalati szinten megengedte, hogy részeseivé váljanak egy olyan jézusi cselekedetnek, ami nem fog kitörlődni az agyukból, amikor majd szembe fognak nézni azokkal a kihívásokkal, amikben dönteniük kell. Ahogy Péter Kornélius házába megy, és talán először szembenéz ezzel az óriási kihívással, hogy mit tud csinálni. Ott szinte szó szerint ez az esemény Pepitában, csak már nincsen ott Jézus, hanem neki kell dönteni. És amikor leereszkedik a lepedő háromszor, és ő háromszor is azt mondja, hogy én nem eszek semmit, ami tisztátalan, ha visszagondolunk arra, amit itt az előző versekben éppen Jézus vitatkozik a farizeusokkal, a tiszta és a tisztátalan fogad, és éppen Péter az, aki megkéri utána, hogy mondja el, hogy mit jelent ez a példázat. És éppen Péternek mondja el Jézus azt, hogy minden, ami bemegy a szájba, az nem tisztátalan, hanem az a tisztátalan, ami kijön a szívből. És ugyanez a Péter teszi föl ezeket a mondatokat Kornélius házanépe meglátogatása előtt az Istennek, hogy nem. Még mindig olyan mérhetetlenül erős benne a tradíciókhoz való kötődés. És Isten még mindig olyan mérhetetlenül kegyelmes, hogy már hogy megelégszik azzal, hogy mégis elmegy Joppéba, beadja a derekát, és aztán ott próbálja áthidalni a helyzetet azzal, hogy se nem mond, se nem tagad, nem csinál igazán semmit, megkérdezi, hogy miről szeretnétek hallani, és aztán utána Isten megkönnyörül rajta, és leszáll a Szentlélek, és megoldja a helyzetet. És Péter már meg tud felelni a jeruzsálemi apostolok gyűlésén a kérdés, hogy hogy mertél ilyet csinálni, amikor azt mondja, hogy mit tehettem volna. Hát az Isten ugyanolyan módon kitöltötte rájuk a Szent Lelkét, ahogy ránk kitöltötte pünköskor. Hát ne engem szedjetek elő, ugye nem én vagyok a fölforgató, nem én vagyok a méreg. Hát kérdezzétek meg az Istent, hogy miért csinálta ezt. Te Isten így döntött, akkor én nem mi más tehettem volna, mint hogy megkeresztelem őket. Szóval summa-summarum, ha nagyon lassan is, de azért ezek a munkák elvégződtek akkor is az emberekben. És Isten olyan mérhetetlen kegyelmes volt, hogy még utána is sokáig kellett nekik ez a támasz. És bizony Péternek még a későbbiekben is kellett támasz, amikor ugye Pál azt írja, hogy kénytelen volt megfedni Pétert, mert a pogányokkal addig együtt evett, ameddig meg nem jelentek a Jeruzsálemből a többiek, és akkor képmutatóan visszahúzódott tőlük. Ennyire emberek vagyunk. Ennyire valóban a szabadság fogunk legtöbbször addig terjed, hogy amíg nekünk jó, ameddig nekünk kényelmes, ameddig nekünk származik előnyünk belőle, addig büszkén hirdetjük, hogy mi milyen szabadok vagyunk a Krisztusban, és abban a percben, amikor döntenünk kellene konfliktus helyzeteket, egyáltalán helyzeteket illetően, hogy a szükség szembe gyalogol velünk, és nekünk valahogy meg kéne válaszolni a szükségeket, akkor ha csak lehet kihátrálunk, és azt mondjuk, hogy oldja meg más, menj el, keresd magad, tudok egy nagyon jó lelki gondozót, majd megoldja neked a problémádat. Isten bennünk is ugyanezt végzi, mert tanítvánnyá akar nevelni, ahogy őket. Azt szeretné, hogy olyan emberek legyünk, akiknek amikor ő parancsol, akkor nem a rutinunkra támaszkodunk, hanem őre támaszkodunk. Nem a múltban gyökerezünk, és a tradíciók paneljeit soroljuk föl, hogy miért nem, hanem egyszerűen megválaszoljuk az elénk táruló szükséget, És amikor kilépünk az ismeretlenbe, és elkezdünk a vizen járni, akkor viszont tudjuk azt, hogy ezt végig kell csinálni. Mert hogyha félúton megállunk, miközben már rég kilépünk a fizikai világ törvényszerűségei közül, akkor csak az örvény fog lerántani bennünket. És ezek mind-mind azok a lépések, ahogyan az önállóságra igyekszik Jézus nevelni az övéit, akkor is nevel mindmáig bennünket is, hogy ilyen módon jusson mindig eszünkbe az, hogy ez a mondat, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, ez egy nagyon mély tartalommal kitöltött mondata Jézusnak, és nem fog kevesebbet kérni később sem. Sokszor mondják nekem, hogy az Apcsel 2.3-ban milyen csodálatosan le van írva, hogy és Isten növelte napról napra az idvezülendők számát, és ilyen ezres tételek sorakoznak a Bibliában. És mindig sajnálom, hogy ez mindig az. Csak a kérdésünk az, hogy látjuk mi emberek, hogy Isten nem csak az idvezülendők számát szeretné szaporítani, mert az nem sok a szónak abban az értelmében, hogy az tényleg arról szól, hogy hiszed-e, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia. És Isten azt mondta, hogy olyan egyszerű az üdvösség, az idvezülendők számának a növelése, hogy aki hisz, az üdvözül. És ezt nem fogja Isten megváltoztatni. Ő annak örül, hogyha csak egyetlen egy ok van arra, hogy a sátánnak a térfeléről át lehessen hozni embert, tömegeket az Istennek a térfelére. És ez a választófonal Jézus Krisztus és Jézus Krisztus vére. És amikor valaki hisz Jézus Krisztus vérében, átmegy a túlsó oldalra, de attól ő még nem hatékony az Isten országában. Ő megváltott, üdvözülendő, megmenekült ember. Áldott legyen az Isten, hogy ilyen könnyűvé tette a megmenekülésnek a feltételét, hogy hiszel és üdvözülsz. De Jézus nem arra küldött el bennünket csupán, hogy az emberek üdvözüljenek, hanem az, hogy az ő gondolata az Isten uralmáról ezen a földön terjedjen. Hogy az Isten országa épüljön. Hogy az fő, az ima, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Nem az én probléma föloldó buta képleteim, hogy küld el, hanem hogy meglegyen az Isten akarata, az csak akkor fog meglenni, hogyha mi fölajánljuk magunkat többre, mint sem az üdvösség. Örülünk, hogy üdvözlünk, és ezzel együtt beállunk azoknak a tanítványoknak a végelláthatatlan sorába, akik elkezdődött az első 12-vel, és akik azt mondták, hogy Uram, azt szeretném, hogy használj. Azt szeretném, hogy megtanuljam mindazokat a lépéseket, aminek az eredményeképpen már szabad vagyok önmagamtól. Szabad vagyok a múltaktól, a tradíciótól, az örökségtől, a önző, mindent természetemtől, mindentől szabad vagyok. És megtanultam jól kezelni a dolgokat. Hát ezt tud kiáradni, ez vagy te. És amikor te kiáradsz, akkor a következő generációban is lesznek emberek, akik már nem csak üdvözülni akarnak, hanem elkötelezett harcosai lesznek az Isten országának. És azt szeretnék, hogy az Isten országa tényleg megvalósuljon ez a földön. És hogyha így nézünk erre az egész folyamatra, akkor megértjük, hogy miért annyira fontos, és miért nem tud máson kezdődni, csak te rajtad, meg én rajtam. Hogy mi azt mondjuk, hogy Uram, igen, rengeteget tévedünk, de szeretnénk, ha tanítványaid lehetnének a szó nemes, igaz értelmében, hogy utána akiket ránk bízol majd tanítványnak, azok is tanítványok lehessenek, és rajtuk keresztül is a tanítványság gondolata áradjon tovább. És persze közben evangélizálunk, és közben örülünk, hogy ezrek térnek meg, de a végcél az Isten országa. És ebben akiket használni tud, azok az ő tanítványai. Hát mára ezeket szerettem volna picit előbbre menni abban, hogy Jézus hogy kezdte el a tanítványokat önállóságra nevelni, hiszen a mi életünkben is szinte ugyanezeket a folyamatokat tapasztalhatjuk. Kívánom, hogy Isten áldja meg ezeket a gondolatokat. Amen.